Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, kezdjük meg a mi Isten tiszteletünket, és énekeljük a 8. Zsoltár első versét, e havi Zsoltárunkat, a 8. Zsoltárt, melyben Isten magasztalhatjuk egy szívvel, egy lélekkel. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk, kezdődik a Zsoltár.
Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom az igét, megíratott Zakariás próféta könyvének 4. fejezetében. Hallgassátok alázatos szívvel, helyünkön fennállva. A velem beszélő angyal újra felébresztett engem, ahogyan álmából szokták felébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem: mit látsz? Én így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál. 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: mit jelentenek ezek, Uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam: nem, Uram. Erre ő így válaszolt nekem: az Úr igéje ezt mondja Zerubbábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síkságá válsz Zerubbábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: áldás, áldás szálljon rá. Azután így szólt hozzám az Úr igéje: Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsin kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Ekkor megszólaltam és megkérdeztem tőle: mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem: mit jelent az olajfáknak az a 2 ága, amelyekből 2 aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem: nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: nem, Uram. Ekkor így felelt: ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának szolgálatára állnak. Szenteljen meg minket az Úr az ő igéjével és igazságával. Az ő igéje élet és igazság. Amen.
Foglaljunk helyet, szeretett testvérek, és mielőtt közösen énekelnénk, fogadjuk szeretettel az elmúlt héten Emmaus házban együtt lévő családos hét közösségét, szülőket, felnőtteket és gyermekeket velük együtt, akik egy énekkel szeretnék kifejezni hálaadásukat, dicsőítésüket, örömüket amiben Isten részeltette őket. Hallgassuk szeretettel most az éneket. Győzelmet vettél, ó feltámadott, kezdődik az ének, amit vele ők énekelnek nekünk. Folytassuk az ének szavát most együtt közösségben a gyülekezettel, a Szentlélek segítségű hívásával. A 377. dicséretet keressük ki testvérek, és énekeljük mind a három versét. A 377. dicséret első verse így kezdődik. Szentlélek, védj kerül bennünket, szenteld meg szívünket. Istennek szent lelke, védj lakozást mi közöttünk. Szenteld meg szívünket és a mi Isten tiszteletünket. Amen. Mennybéli felséges Isten, örökkévaló édesatyánk, magasztalunk és áldunk téged a te lényedért, személyedért, jelenlétedért, azért a kikutathatatlan nagyságért, aki vagy, és azért a lehajló szeretetért, amiben kijelented magad nekünk, hogy megismerve téged, megteljen a lelkünk, a szívünk erővel, bátorsággal, az arcunkon öröm, az életünkben erő legyen. Mert te vagy a hatalmas, dicsőséges, csodálatos Isten, akihez nem hasonlítható senki, akihez nem mérhető semmi, aki fölötte állsz mindennek, és mégis benned élhetünk, benned mozoghatunk, benned lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondoskodtál rólunk, megáldottál és megőriztél az elmúlt hét útján, napjain. Köszönjük, hogy vezettél, köszönjük, hogy kegyelmedet nem vontad meg, és hűségeddel kísértél minket. Fölénk tartottad kezedet, elől és hátul körül zártál minket. Urunk, csodálatos ez a tudás előttünk. Felfoghatatlan mégis, betölti a szívünket ennek öröme. És köszönjük azt is, Urunk, hogy itt lehetünk most a te neved imádására, magasztalására együtt, egy szívvel, a te néped tagjainak közösségében, a velünk együtt téged áldókkal itt, a mi városunkban, országunkban, és szerte a világon. És mindazokkal áldhatunk, akik már ott vannak nálad a mennyei dicsőségben, és magasztalhatunk téged, örökkévaló atyánk. Kérünk téged, hogy hagyd legyen ez az Isten tisztelet kedves számodra, és áldott a mi számunkra. Ezért kérjük, szólj hozzánk, beszélj, Urunk. Szól hangodból a jóság, és könyörülj, hogy lelkünk megfeszüljön, és a hallásban segítsen, hogy megismerjük a te szabadban az örökké valóság jó édességeit. Könyörülj rajtunk, hogy rád hangolt emberekké legyünk, kérjük ezért, küld el a te szent lelkedet, hogy szent lelked által ne csak halljuk, hanem befogadjuk, megértsük és megéljük, amit mondasz, amire hívsz. Kérünk téged, ne bűneinkre nézz, bocsásd meg a mi mulasztásainkat, vétkeinket, hitetlenségünket, és Jézus Krisztus érdeméért, vérrel pecsételt szent szerelmedért, fogadj be bennünket, hozzád térő gyermekeidet. És köszönjük ígéretedet, hogy aki az ő nevében jön hozzád, meghallgatod és megáldod azt. Légy áldott ezért, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Szeretett testvérek, készüljünk az ige hallgatására, a 235. dicséret 4. versét énekelve, a 235. dicséret 4. versét, mely így kezdődik, adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Thank you.
Szeretett testvérek, Istennek az az igé, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom most. Írva található a már olvasott bibliai szakaszban, Zakariás proféciájában. Zakariás proféta könyvének 4. fejezetében, és újra olvasom a 6. verset, mely így szól. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, rendszeresen Isten házába járó testvérek és vendégek, akik talán most a nyári szabadság idején itt vannak közöttünk és betértek az Isten hajlékába. Kívánjuk imádsággal Isten áldását most mindnyájunkra. És ennek az igének a fényében hiszem Isten valami nagyon fontos dolgot kíván megértetni, megtanítani mindnyájunk számára. Arról olvasunk Zakariás proféciájában, hogy az építés erői nem hatalmaskodó és nem erőszakoskodó erők. A templom újjáépítéséről van szó akkor, amikor Zakariás proféta ezt a proféciát mondja. A templom építéséről, amely nem épülhet csak az Úr lelkével, áldott módon. Az Isten temploma, és most itt hogy alkalmazzam a Szentírás egészének fényében ezt a kijelentést, az Isten háza, egyháza, és benne a hívő ember, egyes ember élete sem épülhet hatalmaskodó és erőszakoskodó erők által. Ez is azt tükrözi, testvérek, ha beletekintünk ennek a kijelentésnek a valóságába, hogy milyen más törvények működnek az Isten országában, mely itt van közöttünk Jézus Krisztus által, mint a világ országaiban. Egészen más, ahogyan az Isten népe élhet, mint ahogyan Isten nélkül, istentelenül a világ él. A világ nézete szerint, és ezt nem kell bővebben ecsetelnem, fejtegetnem, az erőszakosoké a föld. Jézus Krisztus hegyi beszédben tanított mondatai arról beszélnek, a szelideké. Ég és föld a különbség. A világban a farkas törvény érvényesül. Az Isten országában, Isten népe között a bárány törvénye. Az Isten bárányának szeretett törvénye. A világban a hatalom erőszakkal, elnyomással jár. Az Isten országában mindent legyőző, felszabadító szeretettel. És biztos vagyok benne, hogy ha a kettőt együtt látjuk, de legfőképpen már megtapasztaltuk mind a kettőt, akkor tudnánk sorolni tovább, milyen mérhetetlen nagy a másság, a különbség, a szakadék a kettő között. Azonban azt is tudom, hogy nem tudunk könnyen és könnyelműen túllépni azon, hogy az a tapasztalatunk, az az érzésünk, azt látjuk, mintha az erőszakosok, a hatalmaskodók irányítanák az eseményeket. Ezért szól az Úr. Ezért szól bele a mi életünkbe, és szól bele, hiszem, rajtunk keresztül a világ életébe is a seregek ura. És aki szól, nem akárki. A seregek ura, az uraknak ura, a királyoknak királya. Az szól, akié minden hatalom, menjen és földön. Az szól, aki mindenható, örökké való Úr. És a kérdés most is, amikor ezt a különbözőséget és ezt a nem könnyű, feldolgozandó valóságot érzékeljük, hogy tudnélik, úgy tűnik, mintha az erőszakosok uralnák a világot, ezt amikor konstatáljuk, megállapítjuk, a kérdés igazán, kire nézünk? Mire nézünk? Sőt, sokkal pontosabban azt kell mondanom, az a kérdés, kinek hiszünk? Mert testvérek, a Szentírás, a Biblia üzenete szerint a hit, az igaz hit, teljes bizodalom, teljes bizalom abban az Úrban, aki uralkodik és szeret. Abban az Istenben, aki kezében tart mindent, és aki kijelenti és megvalósítja építő terveit, és megmutatja nekünk, hogyan megy ez végbe. A kérdés tehát, testvérek, hogy hiszünk-e neki? Hiszünk-e benne igazán? Nem úgy, hogy hisszük, hogy létezik, hanem úgy, hogy tudjuk, ki ő igazán, valójában. És mi eszerint gondolkodunk, eszerint látunk, ezért hitben járunk, és nem pusztán emberi szemmel való látásban. Mert testvérek, a legnagyobb nyomorúságunk, és ezt nagyon mélyen újra és újra értsük meg, a legnagyobb bűnünk, a hitetlenségünk, testvérek. Nem a cégéres bűnök a legnagyobbak, amelyeket egy büntető törvénykönyv felsorolása elmond, az emberi társadalom elleni bűnökként felsorolva. Nem ez a legnagyobb bűn, nem mintha ez bármilyen értelemben kicsiny lenne. A legnagyobb bűn a hitetlenségünk. Jézus Krisztus az ő szent lelkét, amikor elküldte, azért küldte el, hogy meggyőzzön bennünket bűn tekintetében. Hogy nem hiszünk benne. Mert ez a legnagyobb bűnünk. Hogy azt gondoljuk, azt merjük feltételezni, hogy a mindenható Isten tehetetlen. Hogy azt feltételezzük, hogy ezt a világot nem ő, hanem az ellenség uralja. A legnagyobb bajunk, a legnagyobb bűnünk, hogy nem hitben járunk, hanem látásban, testi szemeinkkel való látásban csupán. Testvérek, a hit szemei a teljes valóságot látják. A valóság a Szentírás kijelentésében az aletheia az igazságot jelenti, és az igazság a valóságot, ami azt jelenti, hogy az az ember, aki az igazságot látja, és hisz az igazságban, az tudja, hogy mik az erőviszonyok a világban. Az világosan látja, hogy ki az Isten, és ki az ellenség. Látja, hogy ki uralkodik, és kinek a hatalma dicsőül meg. Az igazság az, testvérek, hogy ami Urunk felett nincs hatalom. Hogy ami Urunk az örökké való Isten, aki minden hatalom. És azt mondtam, testvérek, tudom, magam is, és talán mindjárt átéltünk olyan pillanatokat, amikor megrendültünk mégis. Mert vannak megrendítő pillanatok, vannak elbizonytalanító helyzetek, amikor próbára kerül, hogy hisszük-e igazán. Amikor próba alatt vallunk, hogy ez valóság-e számunkra is, hogy az igazság minket is szabaddá tette, mert az igazság szabadokká tesz titeket. Vagy még mindig megkötözöttjei vagyunk önmagunknak, azoknak a körülöttünk lévő erőknek, látszat szerint hatalmaknak, amelyek bennünket fogva tarthatnak. Próba alá kerül az életünk. Eszembe jutott egy jelenet egy filmből. Nem olyan régen a gyülekezeti hetünk közösségében több filmet nézve, többek között ezt a filmet is újra megnéztük, ami számra egy megrendítő film, a Misszió. És ebben a Misszió című filmben többek között van egy jelenet, amely ezt a megrendülést, az erőszakoskodó emberi erők elnyomó, pusztító erejét látva fogalmazódik meg, akkor, amikor ennek a missziónak az erőszakos felszámolása küszöbén beszélget a két főszereplő, mert politikai és egyházpolitikai okok miatt jobbnak látták az egyház magasrangú emberei felszámolni az indiánok közötti munkát csak azért, hogy a hatalmi harcban igazán alul ne maradjanak. És amikor szembe kellett ezzel nézni a pápai követ döntése kapcsán a misszionáriusoknak, akkor a misszionáriusok két utat választottak. Nem azt az utat, amit mondtak nekik. Azt mondta nekik ez a követ, hogy hagyják el az indiánokat, hagyják el a misszió területét, és ők erőszakos úton fölszámolják, kivégzik ezeket az embereket, likvidálják, bezárják az ügyet. A misszionáriusok nem hagyták el az indiánokat, de két utat választottak. A misszió vezetője és néhányan vele együtt fegyver nélkül szálltak szembe a pusztító erőszakkal, ágyukkal, puskákkal, katonákkal. A többiek, a másik csoport, a misszionáriusok közül fegyvert fogtak, és így álltak az indiánok mellé. Mielőtt azonban a fegyveres ellenállás elkezdődött volna, ennek a fegyveres csoportnak a vezetője áldást szeretett volna kérni a misszió a másik csoport vezetőjétől. Nem nyerte el ezt az áldást. Csak ennyit vihetett magával a halálba egy ölelés után. Ha az erőszak helyén való, mondta a misszió vezetője, a szeretetnek nincs helye a világban. Lehet, hogy így van, lehet. De nincs erőm egy ilyen világban élni, Rodrigo. Nem álthatlak meg. Ha az erőszak helyén való, a szeretetnek nincs helye a világban. Lehet, hogy így van, lehet. De nincs erőm egy ilyen világban élni, Rodrigo. Nem álthatlak meg. Mindketten meghaltak. Egyikük fegyvertelenül, a másikuk fegyverrel a kezében. Hogy mit kellett tenniük a könyörtelen erőszakkal szemben? Nem könnyű eldöntenünk. Ránk bizatik, hogy mi mit látunk. Biztos vagyok benne, lelkiismeretük szerint döntöttek. De most ezzel a példával én nem azt szeretném idehozni, hogy ezekben a helyzetekben hogyan és miként kell döntenünk, hanem azt szeretném hirdetni most, ami Isten igéjében olyan meggyőző erővel szól, hogy az épülés nem mehet végbe az Isten népe között hatalmaskodással és erőszakkal, csak az Úr lelke által. De testvérek, ezt olyan felemelő látni, hogyha valaha igazán bele tudunk ebbe döbbenni, akkor megváltozik minden bennünk és körülöttünk is. Mert ez azt jelenti, testvérek, hogy nem emberi neki feszülés, nem emberi hatalom, és nem emberi erő, erőlködés viszi ezt végbe, hanem a lélek, a szent lélek, aki megépíti az Isten népét, az Isten templomát, téged és engem. Nem tudom kifejezni, milyen megrendítő volt, testvérek, tegnap a családos hetünk záró alkalmán könnyek között hallani és könnyek között is kimondani, hogy megértettünk ebből valamit. Hogy nem mi, nem emberi erő, nem emberi hatalom, nem a mi neki buzdulásunk, neki feszülésünk, hanem a lélek végzi el az építés csodálatos munkáját. Valaki így mondta közöttünk, itt van most is, ha nem pontosan idézem, ne haragudjon, de a szívemben mégis benne cseng a mondata valahol, valamilyen mélyen. A lélek egyetlen szellője többet tehet, és többet tett, mint mi minden erőnkkel. Ez így van, testvérek. A szent lélek egyetlen szellője többet tesz, mint mi mindnyájan együttvéve. Saját erőnkkel, saját hatalmunkkal. A kérdés, testvérek, hisszük-e ezt? Rábízzuk-e magunkat a szent lélekre? És nem úgy, mint akik ne tudnánk, ne látnánk, hogy elénk tornyosulnak hegynyi akadályok. Mert olyan nagynak látunk dolgokat magunk előtt, hogy szinte beleszédülünk, hogy ez megoldhatatlan. Seregnyi probléma, leküzdhetetlen gát. És most kérek mindenkit magában, gondoljon arra, hogy mi van most előtte. Mit látott így, mint ami oda tornyosult elé, mint ami nem tud áthatolni, és minden erejét összeszedve, minden hatalmat, amilyen van, rendelkezésre bocsátva sem tud túljutni rajta. Mi történik ilyenkor? Vagy neki feszülünk sziszifuszi erővel, akarással, emberi erővel és hatalommal, vagy csüggetten leroskodunk, mert úgy sem tudjuk elmozdítani a hegyet. Igen, ezek az esélyeink, ezek az esélyeid önmagadban. Az Úr azonban azt mondja, és ha figyeltük, és olvassuk majd újra el otthon az igét, így mondja, ki vagy te nagy hegy, síksággá válsz. Ki vagy te nagy hegy, síksággá válsz. Hol és hogyan? A lélek által az Úr választotja előtt, mert az Úr választotja nem csak elkezdi a templom építés munkáját, hanem a záró kövét is fölteszi majd. Ezt mondja az Úr Zerubábelnek, ki vagy te nagy hegy, síksággá válsz Zerubábel előtt, ő teszi föl a záró követ, miközben ezt kiáltják, áldás, áldás szálljon rá. Aztán így szólt hozzám az Úr igéje, Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Milyen hatalmas kijelentés ez, testvérek. Nem hatalom és nem erőszak viszi végbe, hanem az Úr lelke, hogy megépül a templom. Az Úr temploma. Lehet ezen gúnyolódni. Hiszen erről is szól az Isten igéje. Ezt is olvastuk, hallhattuk most az Isten tisztelet elején. A végén azonban mindenki fel kell, hogy ismerje az Úr munkáját. Mert akik gúnyolódnak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. És ez azt jelenti, testvérek, nyilvánvalóvá válik bennünk, hogy Isten nagy dolgai kicsiny kezdettel indulnak el. Azt jelenti, testvérek, hogy nem nagyság, nem jelentőség, teljesség, hanem mustár magnyi kicsiny kezdet, kicsinség lesz nagy fává. Ahogyan Jézus maga beszél erről, az ő országának kibontakozását magyarázva. Nem erőfitoktatás, hanem a lélek csodálatos és áldott munkája. Hiszed-e ezt? Olyan más lehet az életed, olyan más lehet az életünk, ha felismered, ha felismerjük ezt. Ha nem a magunk hatalmára, és nem a magunk erejére támaszkodunk, ha nem abban kell erőlködnünk, hogy megoldjuk, hogy megvalósítsuk, hanem abban kell előbbre jutnunk, hogy mind teljesebben teret engedjünk a léleknek. Mert mennyei atyánk, a seregek ura, Jézus Krisztusban szabaddá tett bennünket a bűntől, önmagunktól, és betölt bennünket lelkével. Aki vágyik rá, aki kéri, és csodálatos módon a lélek által hatalmas és csodálatos dolgok mennek végbe bennünk. Ott seng olyan gyakran a szívemben, testvérek, Berzsenyi Dániel a Magyarokhoz című versének záró sorai, annak egy részlete, jól ismerjük bizonyára, nem sokaság, hanem lélek és szabad nép tesz csoda dolgokat. És keresztényként vallom, hogy ez a mondat, ez csak úgy és igazán úgy lehet érvényes, ha a lélek a szent lélek, és a szabad nép a Jézus Krisztus szabadítását átélt gyülekezet, és akkor csoda dolgok történnek. Csoda dolgok. A legjelentéktelenebb, legkisebb dolgokon keresztül is. Tegnap, bár elmondani megint nem tudom, két fogvájónyi segítséggel csoda dolgok történtek. Erről tett tanúságot, bizonságot valaki közöttünk ott a családos hétvégén. És olyan jelképé lett számomra, hogy két piciny fadarab az Isten által, az Istentől kapott bölcsesség által olyan dolgok megoldására tesz bennünket alkalmassá, amit nem tudnánk megoldani magunk. És ez azt jelenti, hogy a legkisebb dolog is a lélek által az Isten kezében hatalmas dolgok véghez viteléhez segíthet bennünket. És mindez az Istenre, a hatalmas, dicsőséges Istenre mutat. Nagy bátorítás és nagy figyelmeztetés ez, ami itt hangzik az igében. Nincs másra igazán szükségünk, testvérek, mint a Szent Háromság Istenre, a mennyei Atyára, aki Jézus Krisztusban elvégzett mindent, ami szabadságunkért, és a Szent Lélekre, aki által mindezt valósággá teszi bennünk. A lélek által minden építő valósággá lesz, minden építő dolog megvalósulhat az életünkben, a közösségünkben, a gyülekezetünkben. Ne higgyük, hogy másra van szükségünk. Nincs és nem is lehet, mert Jézus Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetünk. De lelke mindenre elvezet, mindent elérhetővé tesz, mindent elvégez. Ma is, most is. Mint mindig ki kell mondani a nemet, és ki kell mondani az igent. Nem lehet kétfelé sántikálni. A seregek ura ma is kimondja, neked is. Ne válaszd a hatalmaskodás és az erőszak útját, hanem védj szent lelket, mert akkor épül Isten dicsőségére a templom, és el is készül majd a Krisztus Jézus napjára. Az épülés és az építés erői munkálkodhatnak benned, ha a lélek munkálkodik benned. Ne engedj a romboló, a pusztító hatalmaskodásnak és az erőszaknak, a romlás lelkének. Napról napra hozd döntést, hogy a lélek irányítson téged. Figyelmeztessen és bátorítson az ige most. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Bárcsak ott csengne a szívedben, a szívünkben, napról napra ez az ige, ennek az igének a megértése, és ebben az igében való hit nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Ha ő mondja, hidd el neki. és élj így, és akkor, amit elkezdett benned, el is végzi majd. Áldott legyen érte, Urunk, hogy mindez ma is, itt is megvalósulhat, benned és bennem az ő dicsőségére, a lelki háza templom felépülésére. Ne magadra nézz, ne a gúnyolódókra, hanem a seregek urára, és akkor a lélek árad majd, mert örömre derülnek, kik reál tekintenek, nem pirul az arcuk. Amen. Gyertek, válaszoljunk az Isten igére a 264. dicséret 4. versét énekelve. 264. dicséret 4. verse így kezdődik. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Helyüket is csendesedjünk el. Urunk, szeretnénk áldani téged, mint akik látjuk jóságos lelked, mit tehet velünk. De kérjük, bocsásd meg, hogy annyira magával sodrott és ragadott bennünket a világ hatalmaskodó, erőszakoskodó áradata, és magunk is azt véltük, azt hittük, sokszor magunk is így éltünk, mintha ez vinne előbbre, mintha ez építene. Köszönjük, hogy ma is mondtad nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem a te lelkeddel végzed el az építés munkáját. Urunk, kérünk téged, tölts be bennünket a te szent lelkeddel. Bocsáss meg nekünk Jézus Krisztusért, és vezess bennünket erre a szabadságra, hogy tudjuk és valljuk, nem sokasság, hanem lélek, és szabad nép tesz csoda dolgokat. Tégy szabaddá bennünket, és kérjük, hogy áld meg így az előttünk lévő életutat, a hetet, a napokat, a nekünk adott hónapokat, éveket, hogy mindig ott csengjen a szívünkben, az értelmünkben, nem hatalommal és nem erőszakkal. Kérünk lehajló szeretetedért, ami gyászoló testvéreink számára, betegeink számára, kórházi ágyon fekvők számára, az intenzív osztályon lévő testvérünk számára. Kérünk téged az egyedül valókért, a magányosokért, az elerőtlenedetekért, hogy higgyék és lássák mindenre lehet erejük a Krisztusban. Kérünk a kicsinyekért, a nagyokért. Kérünk téged a családjainkért, szeretteinkért. Kérünk a kisgyermeket várókért. Kérünk a megkeresztelt gyermekekért, szüleikért. Kérünk téged, Urunk, a hatalmaskodókért, az erőszakoskodókért. Fékezd meg őket, Urunk, és állíts olyan vezetőket, mindenüvé, akik a te lelkeddel vezetnek. Könyörülj, Urunk, a mi gyülekezetünkön, könyörülj a mi népünkön. Áld meg az Anya Szent Egyházat itt és szerte a világban, és segíts bennünket valóban lelkes emberekként, szent lelkettől vezetett emberekként betölteni a szolgálatunkat. Légy érte áldott, hogy ez lehetséges, mert te a seregek ura elvégezted, kijelentetted, és lelked által valósággá teheted bennünk. Köszönjük neked háladó szívvel, magasztalással és dicsőítéssel, hogy ilyen Urunk vagy, és erre az életre, erre az útra hívtál minket. És kérjük most, Urunk, fogad kedvesen, ami személyesen csendben elmondott imáinkat is. Köszönjük, hogy meghallottad kiáltásunk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon neked békességet, és hitet,